Második fejezet. Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quixote unokahúgával és gazdasszonyával, úgy szintén más mulattató eseményekről. A történet elbeszéli, hogy az a kiáltozás, melyet Don Quixote a pap és a borbély hallott, a lovag unokahúgától és gazdasszonyától eredt. Egész záporesőt zúdítottak Sancho Panzára, mert erőnek erejével be akart menni Don Quixotéhoz. Az asszony nép meg útját állotta. Mit akar ez a sehonnai ebben a házban? Elhordja kend magát, úgyis egyedül kend az, aki az én uramat elcsábítja, elcsalja, s hegyenvöldön kóboroltatja. Sátánnak gazdasszonya, pattogott Sancho. Az az elcsábított, elcsalt, az a hegyenvölgyön megkóboroltatott. Én vagyok, nem a te gazdád. Ő hurcolt a világban engem, s éppen ti keresitek szarva közt a tőgyit. Ő csalta engem hazúrról, mindenféle hitegetésekkel, s ő ígérte azt a szigetet, amelyre még ma is csak a számat tátom. Fulladj meg a veszett szigetettől, átkozott Sancho, kiáltotta leányka. Mik is hát azok a szigetek? Ennivaló az, te nyalánk, te falánk, te telhetetlen. Nem ennivaló, válaszolta Sancho, hanem kormányozni, igazgatni való, jobban, mint négy város, vagy négy főbíróság. Ha százszor úgy van is, felelt a gazdasszony, ide azért ugyan mégse jutsz be. Tehetetlen papzsák, ördög pozdorjája. Eredj haza, ott kormányozd a magad házát, meg a tücski hajcskit, minket pedig ne gyötörd többé, se szigettel, se ligettel. Nagy mulatságot szerzett a papnak, meg a borbélynak a három ember kócódása. Azonban Don Quixote attól tartva, hogy Sanchónak mindjárt megered a nyelve, s olyan ármányos dolgokat talál elibüktálni, és megpendíthet olyasmit is, ami a lovak tekintélyén csorbát ejthet, nevén szólította Sanchót, a fehér népekre pedig rákiáltott, hogy hallgassanak, s eresszék be. Sancho belépett, s ekkor a pap meg a borbély elbúcsúzott Don Quixotétól, egészen kétségbeesve állapota miatt, mint hogy látták, mennyire rabja még mindig bogarának, s hogyan eltelt átkozott lovagoskodása együgyűségével. Ezért a pap így szólt a borbélyhoz. Majd meglátja, komám uram, a mi nemes urunk egyszer csak megint kereket old, amikor nem is álmodjuk. Magam is a mondó vagyok, felelt a borbély. De jó magam, nem csodálkozom annyira a lovak hóbortosságán, mint a fegyverhordozó együgyűségén. Ő is úgy megbolondult abba a szigetbe, hogy azt hiszem, nincs a világon elegendő erő és hatalom, hogy kiverje a fejéből. Isten gyógyítsa meg őket, szólt a pap. Mi pedig legyünk résen, s várjuk, mire válik egy ilyen lovag és ilyen fegyverhordozó feneketlen ostobasága. Mert úgy látszik, a kettő egy húron pendül, s a gazda bolondsága nem érne a szolgái nélkül egy fütyinget se. Úgy van, mondta a borbély. S igazán szeretném tudni, mit sütnek, főznek most egymással. Majd megtudjuk, komám uram, válaszolta pap. Elmondja nekünk a leányka meg a gazdasszony, mert a szemük se úgy áll, hogy meg tudnák állni, hogy ne hallgatózzanak. Eközben Don Quixote a szobájába zárkozott Sanchoval, s amikor magukra maradtak, így szólt hozzá. Zokon veszem, Sancho, hogy azt mondtad, s még most is mondod, én csaltalak el családod köréből, holott tudod, hogy én magam sem maradtam idehaza. Együtt mentünk, együtt jártunk, s együtt barangoltunk. Egyenlő szerencse, egyenlő sors hányt vetett mindkettőnket. S ha téged meghintáltak egyszer, engem megraktak százszor, úgyhogy még én húztam a rövidebbet. Ez így is volt rendjén, felelte Sancho, mert amint kegyelmed mondja, a nyomorúság inkább a lovagok dolga, mint a fegyverhordozóké. Csalódol, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, mert amint mondják, ha a fej fáj, a többi tag is fáj. Én nem tudok latinul, nem tudok csak a magamén, szakította félbe Sancho. Azt akartam mondani, folytatta Don Quixote, ha az embernek a feje fáj, minden tagja megérzi. S így én a te urad és gazdád lévén neked fejed vagyok, te pedig az én tagom, mint hogy cselédem vagy. S ezért a bajt, ami engem ér, vagy érni fog, neked is meg kell érezned, amint én is megérzem a tiédet. Így volna helyén, szólt Sancho. Csak hogy amikor engem a levegőbe lódítottak, mint tagot, akkor az én fejem ott ült a nyerekben, s csak nézte, hogyan repülök föl s alá, és bizony nem érzett fájdalmat. S ha már a tagoknak kötelességük, hogy a fej nyavajáját megérezzék, a fejnek is kutya kötelessége volna, hogy megérezze a tagokét. Talán azt akarod mondani, Sancho, vetette ellen Don Quixote, hogy én nem vettem részt fájdalmadban, amikor meghintáltak. Ha mondtad is, ne mondd többet, s nem is gondolod, mert igazán nagyobb fájdalmat szenvedtem. Én akkor lélekben szenvedtem, nagyobbat, mint te testben. Egyéb iránt ne szóljunk most erről. Lesz még idő, amikor Töviről hegyire megbeszélhetjük. Most azt mondd meg nekem, Sancho barátom, mit beszélnek rólam a faluban? Mit tart felőlem a köznép, mit a nemesség és mit a lovagok? Mit mondanak bátorságomról, hőstetteimről, udvariasságomról? Hogyan fogadták szándékom hírét, hogy újra fel akarom támasztani, s visszaadni a világnak a már-már elfelejtett lovagrendet? Szóval, Sancho, azt akarom, mondj el nekem mindent, amit erről hallottál, mégpedig mondd el úgy, hogy a jóhoz semmit hozzá ne toldj, s a rosszból semmit el ne hallgass. Mert az igazán hű alattvalóknak az a kötelességük, hogy az igazságot a maga valóságában mondják el uraiknak úgy, hogy hízelkedés ne nagyítsa, és hiú mellékes tekintet ne csökkentse. Tudd meg, Sancho, hogy a fejedelmek fülébe az igazság a maga teljes meztelenségében jutna, a hízelkedéseknek meze nélkül más idők járnának, s más korokat tartanának, vaskornak, nem a miénket, melyről nekem az a meggyőződésem, hogy ez valóságos aranykor lenne. Szolgáljon ez az intés arra, Sancho, hogy okosan és őszinte nyíltsággal juttass tudomásomra az értésedre jutott tényeket a kérdezett dolgokról. Szívesen megteszem, kedves uram, válaszolta Sancho, azzal a feltétellel, hogy kegyelmed nem haragszik meg azért, amit mondok, mint hogy azt akarja, hogy a maga meztelenségében mondjak el mindent, s fel ne öltöztessem egyéb ruhába, mint ahogy hallottam. Biztosítlak, nem fogok megharagudni, nyugtatta meg Don Quixote. Bízvást szólhat, Sancho, minden kertelés nélkül. Hogy előről kezdjem, mindenek előtt azt mondom hát, hogy a köznép kegyelmedet valóságos sült bolondnak tartja, engem pedig szakasztott olyan kergültnek. A nemesek azt mondják, hogy kegyelmed nem tartja magát a nemesség korlátai közt. Dont tett a neve elé, s 7 szilvafával, s 2 hold földjével, bár elől-hátul csupa rongy, felcsapott lovagnak. A lovagok meg azt mondják, nem szeretik, ha a nemes emberek egy tálból lesznek cseresznyét velük, kiváltképpen az olyan bocskoros nemesek, akik korommal feketítik lábbeliüket, és zöld sejemmel foltozzák fekete harisnyájokat. Ez, mondta Don Quixote, nem illik rám, mert én mindig tisztességes ruhában járok, amin folt nem látszik. Hogy rongyos vagyok, az meg lehet, csak hogy annak nem az idő, hanem a fegyverviselés az oka. Ami pedig, folytatta Sancho, kegyelmet bátorságát, udvariasságát, hőstetteit és fáradozását illeti, afelől különbözők a vélemények. Egyik azt mondja, bolond, de mulatságos. A másik, bátor, de szerencsétlen. A harmadik, udvarias, de szemtelen. Így aztán szólnak, szapulnak bennünket úgy, hogy sem kegyelmeden, sem én rajtam nem hagynak egy körönfeketényi becsületet. Látod, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, mutatkozzék csak az erény valahol magas fokon, mindjárt támadnak üldözői. A legnevezetesebb régi hősök közül csak igen kevés, vagy alig volt egy is, akit megkímélt a rágalom. Julius Cézárra, a leghősibb, legokosabb s legbátrabb hadvezére ráfogták, hogy túlontúl dicsőségvágyó, és se ruhája nem tiszta, sem erkölcse. Sándorra, akinek hőstettei a nagy melléknevet vívták ki, azt költötték, hogy részeges volt. A sok munkájú Herkulesről azt híresztelik, hogy fajtalan volt és elpohult. Dongalauról, Amadis de Gaula öccséről azt suttogják, hogy rendkívül szeretett veszekedni, bátyáról pedig, hogy pityergő volt. Így hát, ó Sancho, a jelesek ellen szólt ennyi rágalommal szemben az, amit hozzám toldanak, föl se veszem, csak annyi, amennyit mondottál. Igen ám, De éppen itt a bökkenő, láncos lobogós adta, kiáltott fel Sancho. Hát többet is tudsz? Kérdezte Don Quixote. A nagyja még hátra van, felelte Sancho. Ami eddig volt, csak torta és sütemény. Hanem ha kegyelmet töviről hegyire tudni akarja, mi mindent kentek rá, majd hozok én ide valaki tüstént, és úgy elmondja az egészet, hogy egy morzsika sem marad el belőle. Tegnap este jött haza Bartolomé Carrasco fia, aki Salamancában tanul, s ott lett laureátus. Amint odamentem hozzájuk, hogy köszöntsem, azt mondta, könyvben is megírták már kegyelme történetét, ezzel a címmel az elmés nemes Don Quixote de la Mancha. És azt állítja, hogy engem is belekevertek, a tulajdon magam Sancho Panza nevén, meg a Dulcinea del Toboso kisasszonyt is, sok más dologgal együtt, ami velünk történt, s amiről csak kettecsként tudunk. Ilyettemben keresztet hánytam, hogyan jött mindennek nyomára az a históriás, aki firkálta. Biztos lehet, Sancho, mondott a Don Quixote, a mi történetünk megírója valami bölcs, varázsló, mert az e fajta nép előtt semmi sem maradhat titokban, amit meg akar írni. De még milyen bölcs és milyen varázsló lehet, jegyezte meg Sancho, mert amint a Bakaleus Sanson Carrasco mondja, így hívják ezt a fiút, akit említettem, annak a históriásnak Sil Amete Bekeneli a neve. Ez mor név, válaszol Don Quixote. Annak kell lennie, helyeselt Sancho, mert amint én hallottam, a mórok nagyon szeretik kenni-fenni magukat. Alkalmasint tévedsz, Sid melléknevében, Sancho, mondta Don Quixote, mert Sid arabul urat jelent.
Nagy örömet fog szerezni vele, barátom, mondta Don Quixote, mert alig tudok hova lenni a kíváncsiságtól, mióta ezt hallom, s mindaddig egy falatot se nyelhetnék le jó ízűen, amíg az egészről tüzetesen nem értesültem. Megyek hát érte, felelte Sancho, s azzal urát magára hagyván felkereste a Bakkalaureust, akivel aztán csak hamar megint visszatért, ekkor aztán a legmulatságosabb beszélgetés eredt meg hármok közt.